csak péntek délután van, ezért nem köszöntöm a Good Shabbat. Akkor egyelőre még jó estét kívánok. No, tessék helyet foglalni. A mai téma, ahogy beszéltünk, a Saul fia című film, és annak halakhikus kérdési, ami felmerülnek. Első dolog, valaki kérdezett, ma délelőtt valaki írt nekem egy e-mailt, Rabbi úr, ezek szerint úgy gondolja, hogy muszáj a filmet megnézni? Erre rögtön azt válaszoltam neki, nem. Ha van szabad időd, inkább Tórát tanulál. De ha vannak kérdések, és felmerültek a kérdések, és az emberek kérdeztek, akkor ez is egy tanulás, hogy vegyük át ezeket a kérdéseket, és válaszoljuk meg bizonyos szempontokat. Előre elnézést kérem, hogy nem egy olyan részletes forrás anyagot készítettem. Olyan részletes forrás anyagot, mint az előző heteken, csak az a dal, ma délután fejeztem be készülni az előadásra, és ez már nem jutott idő ilyen részletes forrás papírra. Mivel kezdjék? Először az, hogy az én kapcsolatom a filmhez az anni, hogy felhívtak, hogy egyik napon szükség van egy helyettes szakember, aki tudja a jidist ellenőrizni. És jó, igaz, hogy én is, és a gyerekeim is, én anyanyelvűek, jidis anyanyelvűek, de annak ellenére hát rabbi létemre én más dolgokat szeretek foglalkozni, és akkor küldtem valakit, aki azon a napon helyettesítette a szakembert. Szóval ennél kapcsolatom a filmet. De természetesen, amikor megnéztem a filmet, akkor észrevettem, hogy a jidis nem tökéletes. Mit jelent ez, a jidis nem tökéletes? Ugyanúgy minden nyelven van a jidisnek tájszólások. Ugyanazt a nyelvet így használják, úgy ejtik, hogy a nagynéném, aki makon nőtt fel, akkor nem mindig, de nagyon sokszor ilyen szögödjesen beszél. Mert ő már ilyen felnőtt volt, amikor elhagytak a makot, anyukám pedig még kislány volt, és az anyukámnál egyáltalán nem érezhető, de a nagynénimnál igen. Szóval minden nyelvnek van tájszólása. Most egy. Ugye a filmben ez a Ausländer Saul azt mondja, hogy ő ungvári. Ha ungvári, akkor nem azt a jidis kell használni, ahogy használja. Nem lehet azt mondani Lamergain, hanem Lamergain például. Szóval nem tökéletes, igazod a háttérben sokszor lehet hallani olyan jidist, amit a Mármaros környéken, Ungváron beszéltek, az lehet, de maga a Saulnak a jidise az nem tökéletes ungvári jidis. Tehát nem hibázik a szavakban, de nem egy ungvári jidis. No. De hát ezt mondom, ez egy ilyen mellékes megjegyzés. Nézzük meg azokat a kérdések, ami felmerülnek, és komoly, halakhikus kérdések. Ugye hát az egész film a Sonderkommandóról szól, és többen is kérdeztek, hogy most tényleg halakhikusan szabad volt azt tenni nekik, amit tettek. És a kérdés a két részre oszlik. Egy rész, amit tettek az élőkkel, és kettő, amit tettek a halottakat, holttesteket. Az élőket, ahogy közismert, és a filmen is lehet látni, hogy ott mutatják nekik az utat, és sürgetik, hogy menjenek be a gázkamrában, ahol perceken belül meg fognak halni, vagyis ők segítettek, sietették ezeknek az embereknek a halálát. A halottakkal pedig utána, amit csináltak a holttestekkel, és elégettek, és szétszórták, és minden, és akkor a kérdés, hogy ezeket a dolgokat szabad volt, vagy nem. Mi lenne a magyarázata annak, hogy talán ez meg lenne engedve? Hát végső soron ők segítettek megölni sok-sok-sok zsidót. Milyen érvelést tudunk mondani mellette, hogy ez meg van engedve, meg volt engedve azok a körülmények között, mert közismert, hogy pikuach nefes doiche kol hatoira kula. Azt jelenti, életmentés az fölötte van minden más micvának. És nem csak életmentés, ami azt jelenti, hogy megmentem, hogy valakit ne hallja meg, hanem éljen még 20-30 évet, hanem olyan életmentés is, ami csak, hogy a Talmud mondja, Joma traktátusban, Hájésá! Meghosszabbítani valakinek az életét. Az is már életmentésnek számít. Hiába tudom, hogy nem fogom tudni megmenteni. Most ezek a zsidók, akik kilettek választva az ondorkamondósoknak, ha azt mondtak volna nem, akkor ezt a rögtön halált jelentett valószínűleg, és azzal, hogy elfogadták ezt a feladatot, legalább meghosszabbították a saját életüket, azt hiszem körülbelül négy hónapig tartott egy csoport, ami azt jelenti, nem mentettek meg az életüket, mert a németek figyeltek arra, hogy ők már túl sokat látták és tudtak, akkor ne éljenek, de lehetett még reménykedni, ha talán sikerülni fog életben maradni. 2-4 hónap, hát az is valami, és akkor életmentes érdekében, hát akkor elvállaltak ezt a feladatot. De ez nem helyes. Miért nem helyes? Mert mikor azt mondjuk, hogy az embernek a saját életnek a mentése, vagy valaki másnak az életnek a mentése, ez csak, hogy ez fontosabb, mint minden más micvánál, annak van 3 kivétel. És ezt lehet látni a forrásanyagban, hogy az első 3 oldalon részletesen idézte Maimonides, ahol a Maimonides leírja, hogy mikor meg lehet szegni a szombatot, de nem csak a szombatot, ugye ide a kóserság, kóser étkezésnek a törvénye, illetve az összes többi törvény. De a 4. oldalon az van írva, hogy mikor tilos és mikor kötelező az önfeláldozás, és akkor kiderül, hogy 3 esetben fel kell áldozni az ember magát, és nem az életmentést kell választani, hanem a törvény. 3 micva. Az egyik az a bálványimádás, házasságtörés és tiltott nemi kapcsolatokat, és a 3. pedig a gyilkosság. Ami azt jelenti, hogy azzal nem tudja az ember mondani, hogy megölöm őt, mert én szeretnék életben maradni, ezért megmentem az életemet. A Talmud azt a kifejezést használ erre, Máj hazis, de damastida, szumek, mi damastahadri, ez arami nyelven. Ki mondtad a te véred vörösebb, mint a másiké? Azt jelenti, itt ember meg fog halni, csak most miért vagy te fontosabb, mint ő? Nem lehet ölni, és nem semmit segíteni valakinek a megölését, kész. Azt se lehet mondani, hogy végső soron ezek a zsidók lényegében végük volt. Amikor odaérkeztek már Auschwitzban, akkor már nagy remény nem volt, hogy tudnak életben maradni, csak azt jelenti, hogy így is már vége lett az életüknek, kicsit gyorsabb, vagy kicsit lassabb, azt nem jelent, nem jelent semmit, ezt lehet mondani, de erre a halacha azt mondja, nem. Képzeljünk el, a halacha azt mondja, hogy van egy ember, aki haldoklik. Haldoklik azt jelenti, olyan betegsége van, amit az orvos azt mondja, nincs hátra több, mint 5 perc. Ha valaki őt megölte, akkor az gyilkosság. Zárójelben mondom, és ezért az aktív eutanázia az tilos. Azt jelenti, mindegy, hogy most 1 perc van hátra, vagy 5 perc van hátra, vagy 10 perc van hátra, az tilos. Ezért ezek az emberek egyébként egészségesek voltak, azaz, mit azt hiszem, 1 millió zsidó, aki meghalt, ezek egészségesek voltak, csak azt jelenti, ha nem ment volna olyan gyorsan, akkor lehet, hogy mások életben maradtak, de még akkor is, hogy nem. Nem szabad segíteni, hogy perccel hamarabb halljon meg valaki. Ezért ez semmiképpen nem volt megengedve, még akkor is, ha ez volt a munkájuk, hogy gondoskodjanak, hogy mindenki gyorsan menjen be a gázkamrában. De muszáj mondani, ahol több ilyen memorban lehet, visszaemlékezésben lehet olvasni, hogy voltak közöttük olyanok, zonderkommandósok vagy mások, akik próbáltak menteni, sikerült. Például szóltak ilyen kismamáknak, hogy adjanak tovább a babát a nagymama, a nagyszülőnek, és akkor így ő talán fog kikerülni munkában. Mert egy mama, akinek volt a kezében egy kisbaba, az biztos halált jelentett. De ha a nagymama vitte a babát, akkor sok esetben a mama még életben maradt. Vagy olyan emberek, akiket küldtek a másik oldal, és kértek, hogy akarnak menni a többi családtaggal, csak rászóltak, hogy ne csináld, menjél csak! Vagy olyan, hogy mondtak valakinek, ezt hallottunk most a halokhoz megemlekezésen a Dahein utcában, hogy az volt az a zsidó, aki most ünnepelte a bár mitzvát, szóltak neked, azt mondja, hogy 2 évvel idősebb. És ha 2 évvel idősebb, akkor már így ment munkában. Mi azt jelenti, ilyen apróságok, amit tudtak segíteni még, és voltak olyanok, hogy tényleg segítettek. Sokkal még azt is mondanak, mi nem értettünk, amit mondtak. Mondjatok ezt, mondjatok azt, miért mondjak ezt, miért mondjak azt. Miért vigye a nagymama, aki fáradt, és nem a 25 éves vagy a 30 éves anyoka, aki erőből van. Voltak, akik nem adtak át, de mindenképpen tényleg voltak olyanok, akik próbáltak segíteni, és az természetesen egy nagy micsa volt. Szóval ezt a részét semmiképpen nem lehet mondani, hogy az helyes volt. De ehhez muszáj hazatenni azt is, hogy a halacha azt mondja, még abban az esetben is, amikor nem lett volna szabad, és az ember mégis megtette, és inkább a saját életet mentette, és megölte a másikat, felelősségre vonni nem lehet. Ami azt jelenti, bíróság ellen nem lehet állítani. Miért? Mert bíróság ellen csak azt lehet állítani, felelősségre vonni csak akkor, amikor az ember a saját akaratából tette, amit tett. Nem az a kérdés, hogy szabad volt tenni, vagy nem, az egy másik kérdés. Felelősségre vonás, ez csak akkor, amikor az ember a saját akaratból tette. Ha az ember kényszer helyzetben volt, és az akar tett, amit tett, még akkor is, ha nem volt szabad, de felelősségre nem lehet vonni őt. Szóval ezért hiába azt mondom, hogy ez nem halachikus, ez nem jelenti az, hogy azt fogom, ha látni fogom őt az utcán, akkor azt fogom mondani, hogy te gyilkos vagy, mégis nem a saját felelősségre, nem a saját akaratból tette, amit tett. Most ugye, mert a zonderkommandósok, ha olvastam, hogy körülbelül ilyen 1000 voltak összesen, ebből a háború végén körülbelül 20 életben maradtak. Ezért mondom, nincs kizárva, hogy valakit lehet, nem tudom, már nem él senki ezek között, de mindenképpen 20 évvel ezelőtt még lehetett éltek, de akkor se mondta volna neki, te gyilkos. Azt mondtam volna, sajnos ilyen helyzetben voltad, és sajnos nem tette. Ha kérdezett volna, akkor mondtam volna, nem, akkor ugye ilyenkor az ember ne szóljon, amikor nem kérdeznek. Másik kérdés, akkor nézzünk meg azt a kérdésnek a másik oldala, hogy szabad volt-e tenni az ondorkommondosoknak a holttesteket, amit tettek, elégettek, szétszórtak, vagy ilyesmi. Mert a holttestet azt meg kell adni neki, a tiszteletet, a holttest hiába már nem élő ember, ez nem olyan, mint egy ruha, amit már nem használtam, és amiben nem használom, és kidobom. A holttest, sőt, a pozsonyi rabbinak, a Hassam Szöjfenek van az olyan kifejezése, a holttest abban szentség van. És ezért nem szabad megszégyeníteni, meg kell adni neki a tiszteletet, stb. De a kérdés, hogy ilyen körülmények között szabad tenni azért, hogy az életüket mentség. Ez hasonló ki hasonló. Hát semmi nem hasonlít az auschwitzi körülményekhez, de mindenképpen ebben a témában érintve van egy hasonló kérdés, hogy ez pedig a prágai rabbi Heskel Landau 18. század van, tárgya ezt a kérdés, hogy valaki Londonból jött a kérdés, hogy valakinek volt ilyen és ilyen betegsége, próbálta kezelni, műtét, de belehalt, és akkor azt kértek, hogy szeretnék boncolni, mert szeretnék tudni pontosan, akkor most mi ez a betegség, és mit kellett volna csinálni, stb. És a rabbi, jól értem, akkor a londoni rabbi ezt megengedte, és megkérdezte a prágai rabbit, hogy ez szabad-e, hogy helyes volt, amit mondott, vagy nem. Erre azt mondja a prágai rabbi, ugye nagy könyve van, Noida bi Yehuda, az a Responsum könyvenek a címe. Erre azt mondja, ti úgy írtatok le mert a rabbi azt mondta, hogy valakivel vitatkozott, és mi volt az ő érvelése mellette, és mi volt a másik érvelése ellene. Azt mondja, azt láttam ebben a leírásban, te is, és az ellenfeled is, mindketten abban indultuk ki, hogy itt életmentésről van szó, és az a kérdés, hogy erre vonatkozik az életmentés, vagy nem. Azt mondja a Landau rabbi, hogy nem erről van szó. Ez nem számít életmentés. Miért nem számít életmentés? Mert életmentés azt jelenti, amikor most itt van egy beteg, és az ő életet menteni kell. De az, hogy majd valamikor talán lesz, vagy talán nem lesz. Ugye úgy tűnik, hogy ez egy ilyen ritka betegség volt. Akkor talán lesz még valaki ezzel a betegséggel, és akkor tudnia kell, hogy kell gyógyítani. Mondja, most itt nincs senki, aki beteg. Azért, mert talán lesz valaki, aki beteg, az nem elég. Azt mondja, mert ha igen, akkor lényegében az orvos bármit csinálhat szombaton, főzhet, keverhet, csinálhatja, készítheti a gyógyszert, mert talán be fog jönni épp valaki az utcáról, és akkor rögtön fogja adni neki a gyógyszert. Ez nem számít életmentés. Ehhez hasonló példát szoktam mondani, hogy ugye most lassan itt a nyár, szombat délután van, az ember már befejezte, hazajön a zsinagóga, már imádkozott, már megmondta a sábeszti szó úda, a sábeszti étkezés. No, akkor mondja a feleségem, írjunk el a kocsiban, menjünk Balaton. Sábesz? Igen, hát nem tudta, az orvos vagyok. És talán szükség lesz rám ott, és az életmentés. Sábesz délután még Balaton is. Ha nem volt, akkor hál' Istennek, hogy nem volt senki, aki beteg volt, akkor mindenképpen jót van az orvos a környéken. A válasz természetesen nem. Ha felhívnak engem, most ha orvos lennék, hogy szükség van rám akárhol, akkor természetesen beülök a kocsiban, és mindent megteszek. de nem ott, hogy talán leszek beteg, és talán rám lesz szükség, és talán lesz szükség a gyógyszerre. Ugyanezt az érvelést a Chasam Sofer, a pozsoni rabbi, ugye meghalt 1839-ben, hát a magyar zsidóságnak a leghíresebb rabbia, Schreiber Sofer Mózes, 1836-ban azt írja, olvastam a Noi Devi Judának az érvelését, ez teljesen egyetértek, ez nem kérdés, azt mondja, mert ha igen, akkor azt mondja, ez hasonló, azt mondja, akkor az orvostan hallgató bármit csinálhat szombaton, jegyzetelhet, készülhet vizsgákra, és írás, miért, mert amikor orvos lesz, akkor fog tudni életet menteni. Azt mondja, ez nem életmentés. Életmentés, ez azt jelenti, amikor most van életmentés. Ugye ez kapcsolódik ahhoz a kérdéshez is, hogy kötelező-e tanulni orvosnak. Nem kötelező. Jó, mindenképpen gondoskodni kell, hogy legyenek orvosok, ugye mindig előre kell tervezni, nehogy most hirtelen lesz egy orvoshiány, de azt nem lehet mondani, hogy azért kötelező, mert 6-8-10 év múlva jó orvos lesz, akkor fog tudni életet menteni. Szóval ez körülbelül az érvelést, amit mondja a prágai Noi Devi Judá és a pozsonyi Chasam Sofer. Most ez természetesen akkor, amikor nem veszélyes. Igen, amikor nem nincs ott a beteg, akit menteni kell. Az Auschwitzban a zonderkommandósoknak az volt a veszély, vagy azt csinálja a holttesttel, amit mondanak neki, schneller, vagy életével fizet. Ez természetesen életmentés, és életmentés akkor mennyire fáj, és fájt is neki természetesen. Nem egyszer voltak olyanok, ez nem csak a filmben, de tényleg voltak olyan, akik emberek ráismertek családtagokra, szülőkre, férj, feleség, gyerekre, szóval ezek ilyen történetek volt. De hát ez a része már életmentés, és akkor már csináltak, amit csináltak, és ez kényszer volt. További kérdés, ugye szükség van-e rabbira temetésre? Ugye többször itt halkan vitatkoznak egymással, hogy szükség van rabbira, vagy nincs szükség rabbira temetéskor. Ebben igaza van azoknak, akik azt mondtak neki, hogy nincs szükség rabbira, mert a gyászbeszédre bárki mondhatja, aki egy feltétel van ennek, hogy legalább ismerte valamilyen szinten az elhunytat, és nem úgy, hogy van egy kész szöveg, amit már 10-szer elmondta, és körülbelül ez megfelelhet itt is, ha nem, az ugye húzd ki a fölösleges részt. Szóval szerintem a gyászbeszédben leginkább olyan volt kell kérni, mint aki ismert az elhunytat, és tud róla mondani egy pár szót, kiemelni fontosabb dolgokat. De ami igaz, hogy ami nagyon fontos a temetésen, természetesen a mosdatás után, hogy legyen kádis, miután eltemetik. Szóval a kádis az nem a gyászbeszédnek a része, hanem miután eltemetik, akkor kellett legyen a kádis, de a kádishoz nem rabbi kell, a kádishoz kell 10 felnőtt férfi, egy minnyen. Emlékszem, hogy voltam egyszerre temetésen a Kozma utcában, és láttam, rabbi van ott, fel volt öltözve, és minden, és mondja a nagy beszédet, és körülnézek, és látom, hogy velem együtt hatan vagyunk. De adamentem a rabbihoz, és mondta, hogy nagyon szép, hogy te mondta a beszédet, de arra nincs szükség rá. Tehát egy dolog, egy vallási dologra van szükség itt, hogy gondoskodja, hogy legyen minden. És akkor azt nem, és azt nem csináltak. Nem kértek. Nem kértek, hogy legyen minden. Mondom, akkor miért jöttél? Akkor miért jöttél? Szükség van mindenre. Mindenre is legyen, hogy legyen kád, és másra nincs igazán szükség. Ez egy jó dolog, az van a gyászbeszéd. A gyászbeszédnek az a lényege, kiemelni olyan dolgokat az elhunyt életéből, ami lehet példamutató a családjának, baráti körnek, stb. Az egy szép dolog, de mondom, egy vallási dolog az a kádis. Most ez így van, akkor ez a bizonyos Saul miért kereste állandóan a rabbit, ugye akkor vagy azt mondjuk, amit ugye elhangzik sokszor, hogy ő tudatlan volt, és ő nem tudta mondani a kádist, és ezért kereste a rabbit. Jó, de ilyenkor nem rabbit kellett volna keresni. A kereszt volna, mondta, tudsz mondani kádist? Akkor gyere, és mondjál. Pláne, hogy rabbi minnyi nélkül így se tud mondani kádist. A másik dolog, hogy lehet, hogy nem volt annyira tudatlan, csak tudta, hogy egy rabbi mindig szokott jelen lenni, mert a rabbi szokott élni a lehetőséggel, és gyászbeszédet mondani, és próbálni kiemelni. És akkor gondolta, talán itt is a rabbi segíteni tud. De mindenképpen így rabbira nincs szükség, de hasznos van egy rabbi. Mi az, ami a leginkább felkavaró, vagy mi az, ami a leginkább az emberek csodálkoznak, amilyen különleges a történetben, de hogy beszélek emberekkel, és olvastam is, egy kicsit olvastam a recenziókban, a reviewokban, hihetetlen, melyik része a történetből az hihetetlen, és akkor leginkább azt mondanak, hihetetlen, hogy egy olyan helyen, mint Auschwitz, ilyen közel a krematóriumban, ilyen közel a halálhoz, és ami neki fontos volt, és nem tudott lemondani róla, az, hogy egy vallási előírást teljesítsen, hogy legyen temetés, és legyen kád, és hihetetlen, hogy lehet, ilyenkor az embereknek a fő gondja az, hogy túlélni, vagy túlélni, de élni még egy napot, élni még egy percet, neki a fejében pedig az jár, vallási előírások. Ez hihetetlen. Igen ám, ez hihetetlen, ha tényleg hihetetlen, ha ez hihetetlen lenne most. Számomra ez egyáltalán nem hihetetlen, mert én olyan környéken nőttem fel, mondjuk hányan voltak ott Brooklynban, Williamsburg negyedben, mondjuk abban az korban a 70-es években, 60-es évek végén, 70-es években, mondjuk 3000 zsidó család voltat, ahol mindegyik családban a férj is és a feleség is mindketten Magyarországra származnak, halakhoz túlélő voltak, Auschwitz, munkatábor, gettó, vagy mint az apám hamis papírokkal, mindenki. És 70-es években még erről beszéltek állandóan. Ahol 5 ember összeült, akármiről beszéltek, egy negyed órával később így is már a halakasztról volt. Hihetetlen, hogy mi szoktam mondani, hogy minden csapból halakaszt folyt, tehát az szó szerint, mert mindenki átélte, és mindenki tudta, hogy én, amit én átéltem, az semmi. Ő? Jaj, ne is mondjam. Mindenki sajnálta a másikat, tehát ő neki szörnyű volt. Például az apámnak volt egy unokatestvére, aki Auschwitzot is, ezt is, és azt, hogy mind 3-4 haláltábort végigjárta, és menekült, és elkaptak, és végig. Szóval mind, ami lehet, az mind, csak amit az apám mindig őt sajnálta. Mindenképpen mindenki a halakoszt túlélő volt, ortodox zsidók, és mindenki mesélt így vagy úgy, hogy kóserság, most mikor ettek, mikor nem mit ettek, és mit nem ettek, és a tfilin rakás, és a Hanukka gyertyát, amikor lehetett, és ez állandóan téma volt, és nem azért, mert akartak ilyen, tehát nem nekünk meséltek, maguk között. Emlékszel, hogy milyen tfilin volt az, és jaj, milyen nehéz volt, és majdnem elkaptak. És emlékszel, mikor elkaptak a Jankot a tfilinen, jaj, és utána nem volt tfilinük egy darabig, és utána megint lett tfilin, ugye, mert jöttek új emberek, és akkor loptak onnan a tfilin. Szóval ez állandóan volt, azt jelenti, hogy én mindig azt hittem, hogy mindenki vallásos volt. A haláltáborokon más téma nem volt, mint a kóser étkezés, és a tfilin, és a sófár, és minden. Szóval ez ilyen magától érthető volt, mert mindenki erről mesélt. Tudtuk egyébként, hogy három zsidó volt, aki nem halakoszt túlélő, mert ők magyarok voltak, ők is magyar zsidók, de ők már a háború előtt voltak amerikai. Minden gyerek tudta, ez a bácsi olyan különleges, képzel el, hogy nem halakoszt túlélő. Minden adott a szám, persze, kinek nem volt száma? A szülőnek, a nagyszülőnek, a szomszédnak, mindenkinek volt Auschwitz-i szám. Az én mesterem, a pápai rabbi, Grünwald Józseftől is, olyan sokszor hallottam, személyesen tőlem mindenféle történeteket, munkatáborba volt, és azt mondja, képzel egyszer, mikor kimentek a munkában, és valahogy a földre nézett, és látta, hogy a sárban valami egy papír. És mondta, gyorsan emelte. Képzel egy talmudi lap volt, valószínűleg valakinek a zsebéből, vagy mit tudom én, kiesett. Azt mondja, olyan boldog voltam, aznap este megtanítottam mindenkit ezt. És azt mondja, csak a napokon keresztül egy lap volt, és akkor tanultam, csak volt egy text, amivel máskor azt mondja, szóban kellett nekem mondani mindent. Képzelnek el egy nehéz napi munka után, az emberek már végre visszaértek, és mentek volna aludni, csak a rabbi úr kezdett akar tanítani. Hát ez a rabbi, hát ez nem fog kapni a hitközségtől a fizetést, de nem fog tanítani. És akkor tanít, és képzel, milyen boldog volt, emlékszem, mikor ezt mondta, és amikor ezt meg mesélte, ez ilyen 83-ban lehetett, és meg akkor is boldog volt, mikor emlékezett, ez olyan élmény, hogy talált, és el is mondta, még traktátusból volt, ezt még most itt hittem, mert nem emlékszem, hogy még traktátus volt, és milyen boldog volt, hogy tudod, nem csak tanulni, hanem tanítani. Természetesen halkan, ne vegyék észre, de az, hogy az emberek körülötte, az mind tanítottak. És amikor jött Jom Kippur előtt, képzeld el, Jom Kippur előtt, mert többen voltak, hát ugye, mivel pápáról vitték őket el, és ezért akkor többen voltak ilyen pápaik, az ő hitközségéből, vagy tanítványnak a jesivából, akkor szólt neki, hogy képzeld el, minden lesz Jom Kippur, milyen jó lenne, hogy tudna a kaporest csinálni élő kakasra. Még erről se akart lemondani, és erre, és mikor mentek a munkában, és akkor észrevettek, hogy út közben, hogy valami van, és akkor gyorsan elfogtak egy kakas. Mindenképpen még élő kakasra is tudta mondani az imád Jom Kippur előtt, mert minden kell. És azt mondja, szombaton ugye ő próbált nem dolgozni. Mások, itt figyelj, úgy csináltok, ne vegyék észre, azt mondja, mégis próbált, azt mondja, és hálás vagyok a tanítványoknak, akik védtek engem. Igen ám, meséli, hogy egyszer észrevették, hogy ez nem dolgozik. És nem csak ezen a héten, a múlt héten is, azt mondta, gyere ide! És azt mondta neki, csináljon ezt is ezt. És azt mondta, add helyben, és akkor nem volt mese, nem tudta senkinek átadni. És erre azt mondja, a fejembe, akkor végig kellett ismételnem az egész szombati törvényt, hogy próbálni úgy csinálni, hogy kisebb legyen a szombatszegés. És azt mondja, és elgondolkodja, azt mondja, remélem, hogy az Isten nem fog jutalmazni azt a gonosz katonát, hogy miatta átmés ismételtem a szombatnak a törvényet. Ne jutalmazom ezt az Isten. Inkább büntetés jár neki. Azt mondja, mert azt mondja, a fejet úgy fogta, mit tudom én, bal kézzel is fordítva, mindenféléket, azt mondja, nehogy a teljes szombaszeg is legyen. Ezeket a történeteken nőttem fel. Tavaly egy ilyen 15 vagy 16 részes cikksorozatot is írtam ebben a témában, mindig egy másik témáról, hogy milyen halachikus kérdések merültek fel, akkor azok a körülmények között, és a rabik válaszoltak ezekre a kérdésekre. Mindenki tudta, ki a rabbi, ez a pápai rabbi, ez a Váci Dájen, ez az, és oda mentek, azt mondja, rabbi úr, mit kell csinálni, hogy kell csinálni, és könyv nem volt, ahol tudtak volna utána nézni, a körülmények se voltak olyan, hogy tudott volna túl sokat gondolkodni, és válaszoltak a kérdésekre, és ezek megjelentek később, Respondum könyvekben, vagy ilyesmi, és nagyon-nagyon érdekes, hogy azt jelenti az, hogy emberek ilyen körülmények között figyeltek a vallási előírásokra, mondom, ez egy bizonyos rétegnél, ez teljesen természetes volt. Most Auschwitzban is voltak olyanok, természetesen. Az egységben megjelentettem azt a témát, hogy egyik beperelte a másikat, hogy nem akar enni, pedig ha nem fog enni, akkor el fog gyengülni, csak a beperelt egy rabbinál, és a rabbi ítéletet mondott, hogy tényleg muszáj neki most, ő már olyan gyenged, most muszáj neki mindenképpen ennie, és az illető azt mondta, hogy nem fogadja el a rabbinak az ítéletet. Szóval az egész az ott a címe, Din Tajra Auschwitzban. Beperelte, vagy volt a Váci rabbi, nem volt a Vácnak a főrabbia, a Vácnak a Dájánja volt. Dájánja az ilyen a rabbi helyettes. És ő mesél, leírja a könyvében, hogy Auschwitzban hogy sikerült neki kis szukat, ünnepi sátrat építeni, és milyen veszélyes volt, de mégis kiment, de nem volt, mondja, szuka volt, de nem volt kenyere, mert estére nem maradt kenyér. És volt valaki, egy fiúat, aki dolgozott a konyhában, és akkor megígértem neki fűt, fát, adja nekem egy darab kenyeret, hogy tudjak teljesíteni a micvát. És azt mondja, elment, és hozott nekem, akkor, mert minden nap sajnos voltak olyan adagok, ami fölöslegesek voltak, mert közben meghaltak. És ezért minden nap volt egy pár darab, amit lehetett félretenni. És elhozott nekem, és utána én ettem csak egy részet, akkor adtam neki a több, menjen te is be a szukában, egyel te is. Jó. Később megjelentett ezt a könyv, ez egyik történetet leírja a könyvében, aztán nem emlékszem hol volt, azt hiszem New Yorkba eljött valamikor Hanuka előtt tartani egy előadást, kértek tőle tartsani az előadást, és mesélt ezekre a dolgokat, és mesélt az olyan hálás annak a fiúnak, aki adott neki a kenyeret, és egyszer csak a fiú, egy ember felemeli a kezét, azt mondja, rabbi úr, az én voltam. Én adtam magának ezt a kenyeret. És azt mondja, jaj, és akkor ott van, és láttam a megjelent újságban, és akkor adott neki, abban a könyvben neki egy példány, azt mondja, hálás köszönete azért, mert azokban a sötét napokban segített nekem teljesíteni a szukának a micvája, öröke, hálás vagyok neked, és a neve. Szinti véletlenül megtalálta, nem ismerte meg, hogy ismerte volna meg. Szinti Auschwitzban rabbiként minden próbált megtenni, hogy tudjan a micvákat teljesíteni. Szóval akkor ezek után az a kérdés, hogy Auschwitzban gyakoroltak a vallást, sokan voltak, akik gyakoroltak. Voltak-e rabbik Auschwitzban? Sajnos sok rabbi volt. Válaszoltak ezek a rabbi kérdések, szinti működtek rabbiként? Igen. Szinti, hogy amit tudtak, azokat megtettek. Egy érdekes történet van itt, aminek a utolsó részét csak most fedeztem fel. Szintén ez a Váci rabbi, nem fogok elmondani az egész történet, mert hosszú, de elmondom a lényeget. Akkor az volt, hogy a táboron belül kiválasztottak egy, nem emlékszem most mit mondott, 200 fiút, akik egyértelmű volt, hogy másnap mennek a halálba. És akkor az volt, hogy ők majd szám szerint el voltak különítve, őrök adáltak, és őriztek, hogy meglegyen, hogy holnap tudjanak őket elvinni a gázkamrában. Erre oda jött hozzám egy ember, és azt mondja, az én fiam ott bent van. Én tudnám őt megmenteni. Hogy? Hogyan? Mert ezek az őröket lehetett lefizetni őket, és akkor kiengedtek, akit kiengedtek, és utána helyette elkaptak valaki más, bedobtak, szám szerint megvan. Ugyan, mit tudom, 200 kellett legyen, 200 van. Azok közben a nap során kicserődött 10 kiment, és helyettek 10 más, az már senki nem fogja észrevenni. Csak az a kérdés, szabad-e vagy nem? Ezt csinálni. Azt mondta a rabbi úr, kezdtem sírni, azt mondja, drága zsidó, azt mondja, ne kérdezz egy ilyen kérdéseket, ez élet és halál kérdések, azt mondja, a nagy Sanhedrin 23 tagú Sanhedrin volt, akik élet és halál kérdésekben döntetek. Most mit akarsz itt egyedül én döntsek ilyen kérdések? Rabbi úr, mondja meg nekem, hogy szabad vagy nem szabad. És azt mondta, hogy nem akartam mondani neki semmit, mert ez nem tudtam volna megengedni, és a végén azt mondta, rabbi úr, megértettem, hogy maga nem akar mondani semmit, akkor a válasz az, hogy nem, akkor nem csinálom semmit. Azt mondja, másnap rossz és honnan reggel volt, azt mondja, én bementem hozzájuk, és fújtam neki sófárt, azt mondja, a fiam könyörgött nekem, azt mondja, apu, ha te ott vagy, amikor indulás lehet, akkor te ott maradsz. Azt mondja, hogy gyorsan fogom csinálni, hát legalább még egy micva. Tehát bementem, fújtam sófát, és kijöttem. És azt mondja, ez a zsidó azt mondta, hát én nagyobb vagyok, mint Ábrahám. Ábrahámat az Isten csak ez próba volt, hogy fel fog-e áldozni a fiamat. Én fel is áldoztam. Ezt a történetet írja le. Nem régen a nagynénim megjelentett egy ilyen egy könyvet, egy ilyen családi történet, főleg a holokausztról, és írja azt, hogy ki volt ez a zsidó. Ez a zsidó az Újpest neolog rabbia volt. Friedmann Dénes. Mert nagyon jóban volt a nagyapámmal. És azt mondja, hogy ez a történet Friedmann Dénes történet, az ő jött oda a Váci ortodox rabbia, azt mondd meg, a szabad-e, vagy nem, azt mondja, hogy ő nem. És azt mondja, és amikor a rabbi nem mondta neki a szabad, akkor ami azt jelenti, hogy ez tényleg hihetetlen, hogy ilyen körülmények között az emberek nem akartak lemondani most nem tudom, milyen jó kifejezés, emberiségükről, elvökről, azt mondja, hogy én zsidó vagyok, hiszek Istenben, a zsidóságban, a túrában, és akár milyenek a körülmények, akkor ehhez kell ragaszkodni. Ezek után, mondom, akkor mi annyira hihetetlen ebben az egész filmben, ha ismerünk, hogy voltak olyanok. Én nem mondom, hogy mindenki, sajnos voltak olyanok, természetesen ismerünk, akik teljesen elfordultak a zsidóságtól. Volt egy bácsi, az volt a neve Zussmann, Munkácsról ment ki 71-ben, és Bréberákban élt, és ugye általában olyan történtek vannak, hogy hú, még akkor is bőtöltem, és akkor is, csak egyszer beszélek veled, ilyen nagyon egyszerű zsidó volt. És akkor így is beszéltem vele, mondom neki, no, és akkor hol volt a háború alatt, és ez, és az. Valahogy Jom Kippurról volt szó, mondom, no, mi volt Jom Kippurkor? Én azt mondtam, Isten, idén, tavaly bőtöltem. Jövőre is fogok bőtölni. Idén nem. Idén nem férve. Én megbeszéltem Istennel, és tényleg nem is bőtöltem. Nem. Ettem, kimentem. Nem, dolgoztam. Sem. És jövőre már bőtöltem. Szóval ilyen jó. Nem az, mert elfordult. Lehetetlen. Mondom, olyan gyenge vagyok. Lehetetlen. Mondom, Isten, idén nem fér bele. Vagy jövőre. Most még egy dolgot direkt utána néztem, mondom, ha tényleg ez a Saul keresett volna a rabbit, hol kellett volna keresni rabbit? Erre, jó, erre kiderül, hogy ugyanabban az időben, ugye már azt mondjuk, hogy az Sonderkommandósok azok ilyen 4 hónapos, körülbelül ilyen 4 hónapos szolgálatot tettek, és aztán megöltek őket. Az egy, ugye, milyen dátumról beszélünk ugye a filmben? A filmben beszél az előző nap, amikor mielőtt a Sonderkommandósok lázadtak volna. Igen, azt jelenti, hogy a dátum nagyon pontosan tudunk, mikor volt, ez 44. október 7-en. És ezek szerint a történet kezdődik pénteken, a 6-án, és akkor így 7-en van vége a történetnek. Abban az időben a Sonderkommandóban volt egy rabbi, egy lengyelországi rabbi, 30-valahány éves, ő az volt, sőt, ő volt ennek az egész lázadásnak az egyik vezetője. Ő volt az egyik vezetője, mert azt kell tudni, hogy a Sonderkommandósoknak a nagyobb része nem akart. Nem akart, azt mondta, hagyjunk. Szerintem már nem volt akaratuk, nem volt erők. És volt egy kis csoport, egy kemény maga, aki azt mondta, nem, tegyük. Az egyik vezetője volt egy bizonyos Leib Langfuss. És ő rabbi volt, le is van írva pontosan, hol volt a rabbi, Makov Mozovetsk, benne ez ilyen másfél órás út. Ma néztem meg, milyen a távol, csak Varsótól másfél óra, 30-as évek középen házasodott, 2-3 év rá ő lett a Dayan, ott Makov Mazoveckben, hát lehetett rosszul olvassam, mert nem tudok én lengyelül. És akkor ő szintén, amikor megérkezett Auschwitzban, akkor ő is a Sonderkommandónak a részévé vált. Érdekes, az egyik könyvben azt olvastam, hogy ő nem vett részt abban a sürgetni az embereket a halálban, ő nem vett részt ebben, és akkor voltak mások az ő közösségből, és ők így védtek őt, hogy a rabbi úr ne vegye részt. Ami különleges benne, hogy írt egy naplót, és azt mondja, hogy mi tudtunk, hogy a többiek tudtak, hogy ír naplót, és írt egy csomó, és aztán eldugta. Az ő naplója, azt hiszem, 2/3 előkerült, 1952. Azt kell tudni, hogy 6 vagy 7 ilyen emlékírat ott el volt temetve ott a krematórium környéken. És azt találtak, volt, amit még a 40-es években, a 50-es években, azt hiszem, hogy az utolsót, amit találtak, az 1968-ban. Még egy ilyen. Ő is folyamatosan írt, hogy ma ez történt, az történt, most érkeznek, és ő túlélte. Érdekes dolog, hogy ő túlélte ezt a lázadást, ugye, mert a németek, ugye, azt hiszem, hogy 400-500 embert öltek meg, hogy itt rendbe hozni, elnyomni ezt a lázadást. Ő túlélte, honnan lehet tudni, túlélte, mert a naplója még folytatódik. A naplójának az utolsó bejegyzése az 44. november 26. És azt írja, ma van vége. És még írt, és még eldugta, és elő is került, ez hihetetlen. Szóval mindenképpen, ha Saulnak keresnie kellett volna a rabit, akkor nem kellett messzire menni. Ott volt ugyanabban a csoportban egy nagy tudású rabi, és érdekes, ezt minden ma fedeztem fel, keresgéltem, és találtam az egyik responzum könyvben egy levél, ami szól neki. Amit kérdeztél, és azt írtál így is, így jó az érvelés, hogy egyetértek veled, stb. Ami azt mondja, hogy ez nem csak ez egy név, ami mondom, ez nem csak az emberek emlékeznek rá, hanem dokumentálva van, mint rabbi, ami azt jelenti, hogy ebből a szempontból nem igaz, hogy olyan sokat kellett neki keresnie ott a Auschwitzban, hogy találjon végre egy rabbit. Az igazság az, ezek után van egy két dolgot, amit mindenképpen nem értettem. Az egyik az, ugye az van, még a végre talál valakit, aki rabinak adja ki magát, és aztán végre, amikor a temetésre kerül, nem tudja mondani a kádist. Igen, és úgy mondanak, úgy vannak beállítva, legalább ezt így olvastam a review-ban, hogy ő nem volt valódi rabbi, ő csak annak adta ki magát, és így, mert akart életben maradni. Jó, csak ezt a dolgot nem igazán értem, szóval nem felel meg a valóságnak, mert közismert, hogy nem csak rabik tudják mondani a kádisnak a szövegét, hanem sok mindenki más is tudja. De nem csak az, azt mondja, mindenki, aki vallásos, ott a képen, amit mutatnak, úgy tűnik, hogy egy vallásos zsidóról van szó, akkor hogy az nem tudja mondani a kádis. De mondom, nézzünk meg itt például Magyarországon. A holokausztig, a második világháborúig nem csak minden ortodox zsidó, a neológ zsidók is tudtak olvasni a szidert, tudtak mondani áldások. Ez az a helyzet, hogy ma látjuk zsidók, akik nem tudnak olvasni, és ezért is csináltuk a fonetikus imakönyvet, ez már köszönhető, a holokausztnak köszönhető, és ami utána volt. De a háborúig, mondom, nem is kellett ortodox zsidó ahhoz, hogy tudja valaki mondani kádis. Ez nem teljesen stimmel nekem, hogy nem tud mondani kádis. Csak az, ha csak nem akarunk ott belemagyarázni, hogy hirtelen nem akarta mondani, mert hirtelen észrevett, hogy nincs minnyen, vagy hirtelen mit tudom én. De így nem teljesen értető. De ha ez nem elég, van egy nagyobb probléma. Én utána néztem a naptáron, és a lázadásnak a napja, 7-e, az milyen napra esett? Szombatra esett. Szombattan a holttest az mükte, nem szabad hozzáérni. Szombattan, ha menekülnek a táborból, a táboron kívül nem szabad vinni semmit, mert szombaton nem szabad semmit hozni, vinni. Ugyanúgy, akik ide jönnek péntek este, ugye, akkor előírás szerint nem szabad semmit hozni, vinni, akár a holttestet sem szabad hozni, vinni. És ami egy komoly szombatszegés, ásni és eltemetni szombaton, az ki van zárva. Ami azt jelenti, ebből a szempontból teljesen hibás a történet, ha csak nem azt akarunk mondani, hogy összetévesztették a napokat, mert már nem tudtak, hogy most vasárnap, mi a különbség vasárnap és szerda és péntek és szombat között. Jó, az is, mert mindenképpen így egy az egybe, az nem nagyon stimmel. Jó, remélem, hogy ezzel megválaszoltam legalább, nem tudom, de az összeegy, vagy a legtöbb, de mindenképpen egy pár kérdés, ami felmerült a Saul fia című film kapcsán. Hát kívánom mindenkinek, mivel hál' Istennek ma nincsenek olyan körülmények, hogy ilyen körülmények között kellene ragaszkodni a micvákhoz. Erre kívánom mindenkinek, hogy legalább egy inspiráció legyen, ha olyan zsidók is voltak, akik ilyen körülmények között is úgy ragaszkodtak a vallási előírásokhoz, akkor ma, amivel sokkal-sokkal könnyebb, vagy még azt is lehet mondani, hogy könnyű, akkor pláne, hogy ragaszkodjunk ezekhez az előírásokhoz, a micvákhoz. Köszönöm a figyelmet! Ami nagyon fontos, hogy most van a gyertyagyújtásnak az ideje, azok, akik nem gyújtak még gyertyát, menjenek fel, és ott lehet gyújtani gyertyát, és 5 perc múlva kezdünk a mincha és kabala csabát szombat fogadást. Köszönöm szépen!